Mai műsorunkban Klembala Ernő jezsuita szerzetes életéről, megpróbáltatásairól, börtönbüntetéséről hallhatnak beszélgetést. Vendégünk Szabó Tamás, tudományos kutató, helytörténész. Induljunk egy kicsit messzebbről, mielőtt megismernénk a megpróbáltatásait Klembala Ernőnek, hogy ki is volt ő, milyen közegből származott, és hogyan lépett be a Jézus társaságába, és hogyan alakult az ő élete a rendi keretek között.
Klembala Ernő 1915-ben született Gölnicbányán. Ez a Nagy-Magyarország területen lévő szepesség egyik bányavidéke. Ő ott született, ahol azt lehet mondani, hogy nem volt könnyű az élet. Édesapja az ő főművezetőként dolgozott, ő volt Klembala Ferenc. Édesanyja háztartásbeli, öten voltak testvérek, majd amikor 1920-ban megtörtént a nagy trianoni megpróbáltatás, a család átköltözött Miskolcra. Édesapja ott is ugyanazt a tevékenységet folytatta, mint Gölnicbányán. Egész pontosan a főművezetői állása az ipariskolában volt, vagyis ő ott tanított. Ugyanezt végezte Miskolcon is, majd, amikor az első 4 évet elvégezte Miskolcon, utána Budapestre költöznek, ahol szintén édesapja ugyanilyen beosztásban dolgozott, de Pesten már az Újpesti Magyar Királyi Állami Könyveskálmány Reálgimnáziumban fejezte be tanulmányait, és ott is érettségizett 1933-ban. Ezt követően rögtön az érettségi után jelentkezik a jezsuitákhoz felvételre a Manrézébe. Ez a Labanc utca 57 szám alatt található épület, ma már sajnos nem a jezsuita rendé. Itt 2,5 évet töltött el, egészségügyi okokból elbocsájtották. Ezt tudni kell róla, hogy az egészségi állapota gyerekkora óta, ami végigkísérte egész életét, nem volt kicsapongóan jó egészségi állapot. Az, hogy sajnos milyen állapotok voltak azok, amik miatt az egészségére nem lehetett azt mondani, hogy tökéletes, azt törvényileg nem mondhatom el, de az tény, hogy nagyon sok megpróbáltatása volt ebből, ez miatt. A rendben az első 2,5 év után, mikor elbocsátják, 3 éven keresztül magánúton tanul tovább. Ebbe beleértem azt, hogy a hitbeli tanulmányokat, vagyis a papságra való felkészítés, amit ott már a jezsuitáknál elkezdtek, azt ő folytatja filozófiai tanulmányaival egyaránt, vagyis teológia, filozófia és a nyelvek. Több nyelven beszél, mire a jezsuita rendben levizsgázik, és a rendes tagságot megszerzi. De hogy ne szaladjunk ennyi előre, 939. augusztus 14-én kap újra felvételt a rendbe, és ekkor Pécsre kerül. A novíciátus 2 évét ott végzi, mint konviktusi prefektus. Majd 44 ősze itt éri, innen abból az épületből, ahol ő tanul, ahol van. Ez már Szeged, 44 ősze Szegeden éri. A diákok ellátását, élelmezését már nem bírják ellátni, ezért mindenkit hazaengednek. És itt kezdődik az a fajta ismerettség ebben az épületben, a szegedi épületben, a későbbi, mondhatom azt, hogy nem csak segítője, hanem valamilyen szinten barátja is, akivel elhagyja a rendházat, és szüleihez megy Budapestre, magával viszi ezt a rendtársát, aki munkát szerez Pesten, és önfenntartó életmódra rendezkednek be, folytatják mellette a tanulást. Azért az nem kis dolog munka mellett tanulni. Majd amikor 45 áprilisában visszatér Szegedre a tanulmányai folytatásának céljából, 3. teológiai évet követően 46. június 26-án szentelték pappá. Eközben megtanult latinul, németül, olaszul. Később még hozzájön a francia nyelv is.
Hogyan alakult Klembala Ernő élete, hivatása, pappá szentelése után?
Miután pappá szentelték 46-47-ben a Szeged környéki tanyákon, és annak vonzás körzetében misézési feladatokat lát el, amivel megbízza őt a rend. Ezt nem csak úgy kell érteni, hogy templomban vannak olyan helyek, ahol közintézményben egy termet kijelölnek, és a misézés ott zajlik. Ezt azért emelem ki, mert az első szembekerülése az állammal itt fog történni, egy ilyen épületben. Úgynevezett Ruhi tanyán, méghozzá 46. szeptember 29-én. Mi történik itt? Misézésre készül, ahol ott van egy kántor is, és nem akarom megítélni a kántort, hogy milyen beállítottságú, de szerintem a hallgatók le fogják szűrni saját maguk véleményét erről az emberről. A lényeg, hogy a misén is elhangzik valami, és a mise maga sem teljesen mondható szabályosnak, amit Klembala szóvá tesz. Mind a két esetben ő az, akinek a megnyilvánulása nem tetszéskelt, vagy a részletvőkben, vagy pedig a kántor számára. Maga a kántor misézés szempontjából olyan személyért kéri a misét, aki öngyilkos lett. Most azt tudjuk, mai napig így van, bár kicsit enyhébbek a szabályok, elnézőbbek az atyák, az egyház öngyilkosért misét sosem mond. Ez benne van a kódexben, nem mondható. Vagyis Klembala megtagadja, hogy ezért a személyért misét mondjon. A másik, ami nagyon nem tetszett Klembalának, ez is az egyházi misézési, liturgiai leírásokban van benne, hogy misét csak borral lehet. A kántor viszont mustot hozott. Ezzel nem volt hajlandó misét bemutatni Klembala, borért küldött, amire a kántor nem volt hajlandó. De a kántor még azt is mondta, hogy majd mondja el a misén a elhunytnak a nevét, és majd ő kiénekli. Teljes mértékben elzárkozott ez ellen Klembala. Ennek ellenére elkezdődik a mise, majd tesz egy megjegyzést Klembala, mégpedig én nem tartom háborús bűncselekménynek, amire megpróbálták ráhúzni, hogy az, hogy egy istentelen népet felváltott egy másik istentelen nép. Erre a német, majd a szovjet népre gondol, akik leigázták Magyarországot, és ő így is fogalmaz, egy istentelen nép igázott le, stb. Voltak, akik erre elkezdtek mosolyogni, ezt Klembala észrevette. És erre megjegyzést is tesz, hogy ezek a parasztok, mert gondolom azok cselédek, meg napszámosok voltak, akik jelen voltak ezen a misén, jelen lettek volna ezen a misén, felálltak, kivonultak. Lényeg az, hogy Klembala ezek után összepakolt, elment és máshol tartotta meg a misét. Felháborodott a kántor, és elment a rendőrségre feljelenteni Klembalát, ahol izgatás és háborús bűncselekmény miatt indítottak ellene eljárást. Ez 1946 novemberében történik meg, amikor is elindítják a nyomozást Klembala ügyében. De amikor megkapná az idézést, nincs a rendházban. A házfőnök veszi át az idézést, majd átadja Klembalának. Mellette újságcikk jelenik meg a szegedi helyi lapokban, ami érezhető a politikai rendőrségnek az akarata, hogy mi jelenjen meg az újságban, és mindenről értesülve, lelombozva kéri a házfőnököt, hogy innen bocsássa el, mert nem szeretné, hogyha az ügye kompromitálná a rendházat. Aztán a házfőnök ezt tudomásul veszi, és segítőkezet nyújt neki. De hogyan történik meg az ő kivonulása az épületből? Az egy kicsit kémregénybe illő. A rendőrségi nyomozati anyagokból olvasva, azokat, akik kihallgattak ezekkel kapcsolatosan, azokból a kihallgatási jegyzőkönyvekből érződik, hogy fedezik. rendtársukat és egymást is. Mindenki azt mondja, hogy ő nem vett részt abban, hogy Klembola hajnalban, mint a kámfor eltűnt az épületből, mert hogy hajnal 5-kor volt az ébresztő a rendházban abban az időben, és a szemben lévő cellából kijövő testvére nem látta, hogy fel lenne kapcsolva a villany az ő szobájában, ezért azt gondolta, hogy engedélyt kapott arra, hogy tovább maradhasson ágyban. A reggelinél nem jelenik meg. Majd reggel 7 órakor kellett volna, hogy misézzen Klembola. Arra napra ő volt beosztva. Akkor sem jelent meg, így a mise elmaradt, és ezt követően a rendtársak egyike megy és jelenti a házfőnöknek, hogy Klembola eltűnt. Sem a reggelinél, sem a misén, mit neki kellett volna tartania, nem jelent meg. Szobájában minden érintetlen. A házfőnök bement és meggyőződött arról, hogy a szobája semmilyen kirívó dolgot nem tartalmaz, az ablakok be van csukva, és ez nagyon fontos, hogy be van csukva, mert a jelentések azok, meg az elképzelések a rendőrség szempontjából elég érdekesek, és ezt követően maga a házfőnök, amikor a rendőrség kérdezi őt, hogy mit tapasztalt, mit gondol, hogy hogyan menekült el Klembola Ernő, segítő kéz, vagy pedig saját maga mászott ki az ablakon, ugrott le több mint 2 méter magasról az udvarra, majd egy ugyancsak egészen magas kerítésen átmászik, majd a másik oldalon kiugrik, ami zajjal jár, és egyéb dolgok. Ezek megmosolyogtatóak, mert, mint ahogy mondtam az elején is, Klembolának az egészségi állapota törékeny. Alkalmatlan lenne ilyen akrobatikus mutatványokra, viszont egy biztos, a kapus az nem látta. Mármint az, aki a kapuban teljesített szolgálatot, ez azt jelenti, hogy ő fogadta a vendégeket, odairányította, ahová kell, vagy a testvérek kibemozgását tudta irányítani, segíteni. Ő nem látta Klembolát. A házfőnök sem tudott arról a jegyzőkönyv szerint, hogy elhagyta volna a házat, vagy engedélyt kért volna a ház elhagyására, viszont azt tudjuk későbbről, az Egerben történt letartóztatása után elhangzott jegyzőkönyvekből, mármint ott felvett jegyzőkönyvekből, hogy igenis a házfőnök tudott, sőt segítette az ő szökését. Sőt, ő maga engedte ki az épületből. Ő volt az, aki megmondta, hogy hová menjen, kit keresen, egyebek. A másik állomás helyére így kerül, ez ugye Kalocsa.
Még nem menjünk Kalocsára, nézzük meg, hogy mi történt vele Szegeden, hogy alakult a sorsa. Mi történt a nyomozás során, milyen eljárások zajlottak Klembola Ernő ellen?
Szegeden a népügyészség 47, ugye 46-ról beszéltem, 47 végén indítják el a nyomozást. De a nyomozást, mivel nem találják Klembolát, hiába az újságcikk, hiába a széleskörű országossá kiterjesztett nyomozást, nem találják. Ezért mindenfélét megpróbálnak bevetni, hogy valamilyen nyomást tudjanak magára, a rendre is, és Klembolára is gyakorolni, nem jön össze. És eljutnak arra a pontra 47. december 20-án, hogy bűncselekmény hiányában az eljárást vele szemben megszüntetik, vagyis nem izgatott, és háborús bűncselekményt nem követett el. Ez az egyetlen egy olyan eljárás a háromból, ami ilyen eredménnyel végződik. Ezt követően ugye Kalocsán tanul magánúton tovább, mert még a tanulmányait szerette volna folytatni, és ezt magasabb szintre emelni, ami azért meg is látszott a későbbi élete során, hogy milyen nagy segítséget nyújtott neki az elhelyezkedésekben. Majd ezt követően Budapestre kerül, ahol le is vizsgázik 47-ben. Ugye magánúton folytatott tanulmányai után jön a nagy vizsga, és ez 47-ben sikeresen meg is teszi. De az alatt, az idő alatt, amit Budapesten, mint próba év tölt, történik valami a rendházban, azok a fölötte járó rendtársak, akik szintén tanonc éveiket töltik ott, felfedeznek azonosságot az ő előtte 2 évvel ugyanott tanuló rendtárs és Klembola között. Ezért elkezdik Kisvargának nevezni, de miért? Klembola nem mondja, még ott sem a házfőnöknek, sem a rendfőnöknek, hogy ő ellene Szegeden volt eljárás. Őt keresték, lapult. Nem beszélt hangosan semmiről, mindenről hallgatott, ő inkább a figyelő pozíciót vette fel. Mikor a Kisvarga elnevezést meghallotta, hagyta, hogy a rendtársai így nevezzék, de innentől kezdve Varga Péter néven mutatkozik be bárhol van, bármilyen tevékenységet folytat. 48-ban kerül Kispestre, ahol Mária kongregációt vezet. Ezt a kongregációt jezsuita szerzetes atyák hozzák létre, és adják egymásnak, mikor az egyik elhagyja az állomáshelyét, akkor jön a következő, és így kerül összetűzésbe egy újabb esettel a hatóságok, újabb nyomozást rendelnek majd el, de mi is volt ez? Hát itt is a szovjetek elnyomását mondhatni, hogy kifogásolta, és ez neki nagyon nem tetszett. De nem is ez volt a legfőbb ok, hanem volt egy beépített ember. Én úgy gondolom, hogy beépített ember ebbe a kongregációba, és feltett egy kérdést, ami utólag ki lett forgatva. A ráadott válasz legalábbis mindenképp. Mégpedig lehet-e jogos egy háború, és lehet-e ölni? Ezt a kérdést föltette Klembolának az egyik hallgató, és a kérdés ugye érezhető, hogy abban az időben, hogyha vagyunk, akkor ez nagyon provokatív. Klembola erre az erkölcs tankönyv ide vonatkozó szakaszát szóról szóra elmondja. Ezt a kérdést föltette volna egy erkölcstan tanár is, mégpedig azt a választ adja, hogy igen, lehet. Lehet jogos a háború, és lehet ölni abban az esetben, hogyha védekezés másképp nem hárítható el. Vagyis az élete vagy a nemzet fennmaradása másképp nem biztosítható, csak is önvédelemből történhet mindez. Ezt kiforgatták, és úgy gondolták, hogy a kommunista rendszerben szolgáló rendőr meggyilkolását nem ítélte el, hanem pártolta Klembola. Erről szó sem volt. Ezt már később a rendszer adta hozzá. A politikai rendőrség egy újabb újságcikket hozott létre. Egy egész terjedelmes cikk jelenik meg az egyik újságban, és itt elindul gyorsan megint egy eljárás, de aztán ez az eljárás le is áll. Mert Szegedről jön az értesülés a budapesti rendőrségre, ahol a nyomozást folytatják, hogy az a szegedi rendőr, aki Klembola ellen nyomozott Szegeden, az azt mondja, hogy nagy valószínűséggel, sőt meggyőződése, hogy a Varga, a kis Varga Péter, a Varga Péter és Klembola egy és ugyanaz a személy. Itt megy az adókapok az ügyészség és a rendőrség között, minden esetben azon, hogy az ügyész szeretné, hogyha elindul a nyomozás, de nincs értelme, mert szökésben van, és a szegedi tapasztalatokra alapozva a budapesti rendőrségen, főként egészen pontosan Kispesten nem indítanak eljárást, nehogy az legyen, ami Szegeden, hogy nincsen Klembola, van egy eljárás, és megszűnik. Nem, itt végigviszik, végigerőltetik, és a vége az lesz, hogy 2,5 év szabadságvesztésre ítélik, de hogyan távolétében. Nincs védője, ő magát megvédeni nem tudja, mert nincs ott. De miért? Ezt majd egy picit később szeretném mondani, mert ez az ítélet, ez izgatás vágyával történik, meghozatalra, és mint tudjuk, ez az igazán, azt lehet mondani, hogy bármire, ami a kommunista államnak nem tetszett, az ebbe a témakörbe húzzák bele, és ez azt lehet mondani, hogy gumiparagrafus, amit használnak, ami eredetileg 2 év és 10 év közötti börtönbüntetést indítványoz elő. Most ő ebből 2,5 évet kapott. Aztán Borbé István tartományfőnök az, aki végül, mikor itt Budapesten, mikor ezek a dolgok kiderülnek, Klembola ugyanazt játssz el, mint Szegeden, hogy kéri a tartományfőnököt, mert a házfőnök egy és ugyanaz a tartományfőnökkel, aki nem más, mint Borbé István, hogy engedje el innen, hogy ne kompromitálja a rendházat és a rendet, amire itt is sor kerül. ő itt azt mondja neki, hogy menjen Egerbe, keresse meg az ottani jezsuita rendtársát, Rozmás Jánost, aki az egri szeminárium lelkiigazgatója, és a szemináriumi magánkápolnába kérje meg, hogy alkalmazza őt. Ez meg is történik, mikor megérkezik Egerben, Takács találkozik Rozmánnal, és nem mondja, hogy ellene Szegeden, Kispesten eljárás indult, keresi a rendőrség, és hogy miféle tevékenységek miatt voltak vele szemben eljárások. 1950-ig jutunk el, ahol Recsken kellene bejelentkeznie. 1950, és innentől kezdve azt lehet mondani, hogy bár egészségileg nem jó állapotú, nem igazán erős egészségi állapota van, de lelkileg mindenképpen erős. 1950-ben tudjuk jól, hogy Recsk egészen pontosan 50 nyara, amikor a recski internáló tábor beindul. De már előtte is vannak ott AVH-sok, vannak ott politikai rendőrök, vannak ott büntetésvégrehajtási emberek, és a többi, és a többi. Szóval elég nagy a mozgás. Klembala mégis ide kell bemenjen a rendőrségre, bejelentkeznie. Nem tud bejelentkezni, mert nincsenek papírjai. A tartományfőnök adott neki ugyan Takács Sándor névvel egy anyakönyvi kivonatot és személyigazolványt. De ez kevés volt neki az, hogy rendesen meg tudjon jelentkezni, ezért az eredeti Takács Sándornak, akivel mondtam, hogy Szegeden a háború alatt, mielőtt el kellett volna hagyni a 46 nyarán a rendházat, mivel nem bírták élelmezni a diákokat, és hazament a szüleihez, ő volt az, akit vitt magával. Takács Sándort vitte magával a szüleihez, és Takács Sándor által szerzett munkahelyen dolgoztak, mindaddig még vissza nem tudtak menni az iskola folytatására. Na és Takács Sándorról azt kell tudni, hogy ő az a személy, aki a jezsuitáknak a illegalitásba vonulását nagyban elősegítette, támogatta hamis iratokkal. Gyártja, ontja magából azokat az iratokat, amik ebben segítik rendtársait. Na, Klembalával is ez történik. A saját anyagát, születési papírjait és életrajzát adja oda, azért, hogy minden egyes alkalommal, mikor szükséges, tudja használni, és a rendőrségen be tudjon jelentkezni, sőt, tovább megyek. Ő maga jelentkezik be a rendőrségen. Nem Klembala jelentkezik be, mint Takács Sándor, hanem Takács Sándor jelentkezik be Recskre úgy, hogy előtte ő kijelentkezett Pesten. És ő visszajelentkezik, Takács Sándor, a testvére nevén Pestre. Így elég kuszává válik a történet. Egerben már Czapik Gyula, mint Takács Sándor alkalmazza. Vélhetően ő tudott arról, hogy ő nem Takács Sándor, hanem Klembala Erne.
Klembala Ernő jezsuita szerzetes megpróbáltatásairól hallhattak beszélgetést. Vendégünk Szabó Tamás tudományos kutató volt.